Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Törökország biztosítja és garantálja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra, közölte Orbán Viktor Isztambulban. A miniszterelnök a Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel tartott közös tájékoztatón kiemelte, ez a garancia komoly dolog, szükség is lehet rá, mert csak ebben az évben 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Törökországon keresztül. Legutóbb magyarországi kitermelésbe is hívtunk be török vállalatot, sőt gázalapú erőművet is építenek török cégek Magyarországon, tette hozzá a kormányfő. Magyarország és Törökország a jövőben összehangolja béketeremtési erőfeszítéseit, jelentette ki Orbán Viktor. Hangsúlyozta, Magyarország számára fontos, hogy Törökországgal együtt a béketáborhoz tartozik a mostani orosz-ukrán háború ügyében. Mindketten valljuk, hogy a harctéren az ukrán-orosz konfliktusnak nincs megoldása. Ha Törökország nem védeni Európát és rögtön annak déli szélén Magyarországot, akkor Európában az élet ma már élhetetlen lenne, erről is beszélt a miniszterelnök a migráció kapcsán. Rámutatott, hogy Törökország minden évben több százezer illegális migráns tartóztat fel, és jelenleg is több mint 3 millió ilyen ember él az országban. Megtartotta első ülését a török-magyar közös konzultációs mechanizmus Isztambulban, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter kiemelte, ezen a védelmi miniszterek, a nemzetbiztonsági főtanácsadók és a védelmi ipari vállalatok vezetői vesznek részt. Együtt állunk ki az ukrajnai háború tárgyalásos befejezése mellett, közösen ítéljük el az energiaszállítási útvonalak elleni támadásokat, jelezte a tárcavezető. Emellett rámutatott, hogy évekkel ezelőtt elhatározták, hogy a török-magyar kereskedelmi forgalmat 5 milliárd dollár fölé növelik, és ez idén sikerül, ugyanis az év végére nagy kereskedelmi rekordot döntünk. Bejelentették azt is, hogy heti 105 légijárat lesz török városok és Budapest között. A török-magyar innovációs családügyi és kulturális együttműködésről is tárgyalt Isztambulban a kulturális és innovációs miniszter a közös török-magyar kormányülést megelőző kétoldalú találkozók során, mondta Hankó Balázs az MT-nek. Emlékeztetett arra, hogy idén magyar-török innovációs évad zajlik. Ennek kiemelt programja volt az a közös innovációs pályázat, amely keretében 44-ből 11 nyert, a nagy sikerre való tekintettel 1-1 millió helyett végül 2-2 millió euró lett a hozzájárulás. Beszélt arról is, 2025 a családok éve Törökországban, és a törökök sok tekintetben példaként tekintenek a magyar kormány családpolitikájára. A Koszovóban szolgálatot teljesítő magyar katonákat látogatta meg Súlyog Tamás államfő. Magyarországnak elkötelezett bátor, a hazához mindhalálig hűséges honvédekre van szüksége, hangsúlyozta a köztársasági elnök. Önök itt a békét őrzik, ezzel pedig emberi életeket védenek, mutatott rá, megjegyezve, ők ott a béke garanciáját jelentik, felkészültségükön, helytállásukon és áldozatos munkájukon is nagyban múlik ennek a térségnek a stabilitása és nyugalma. A következő 4 évben körülbelül 300 milliárd forintból teljesen megújul a Szentendrei hév, ebből 125 milliárdot a magyar állam, 175-öt pedig az Európai Unió finanszíroz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt elmondta, 2029-ig teljes lesz a megújulás, a vágányok tekintetében is, valamint az áramellátás, a biztosítóberendezés, a felsővezeték, az állomások, az utastájékoztatás, a világítás és a jegyautomaták, emellett pedig még vadonatúj alacsonypadlós légkondicionált szerelvények érkeznek. December első hetében tömegesen is elkezdődött a fenyőfák árusítása az alkalmi árusok utcai és piaci standjain. A vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában, közölt az agroinform.hu portál az MT-vel. A lucfenyőért 5000, az ezüstfenyőért 7000, míg a Nordman fenyőért 10000 forint körüli összeget kell fizetni méterenként. Egyes helyek árai között akár 10-15%-os eltérések is lehetnek, az árak leginkább a Nordman fenyő esetében szóródnak. November végéig az államháztartás központi arrendszere 4070 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, ez az 5055 milliárd forint egész éves várható pénzforgalmi hiány 80,5%-a, ami kedvezőbb az időarányos értéknél, közölte tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Magyarország pénzügyei rendezettek, a negatív külső gazdasági környezet ellenére is minden szükséges forrást előteremtenek, tudatta a tárca. Végül az időjárásról. Napközben majd némileg csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, csapadék általában nem hullik, gyenge marad a szél. Főleg keleten végigborult maradhat az ég, illetve északkeleten a határ mentén kisebb, gyenge eső is hullhat. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 7-8 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 13-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának diákjai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Adventi Vérodás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca egy szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu. Megjelent az új ember december 7-ei száma. A tartalomból. Misszió a mikrofon mögött. 25 éve szól a Szent István Rádió. 14. Leó pápa első apostoli útja. A Szent Atya látogatása Törökországban és Libanonban. Marton Zsolt püspök adventi körlevele a családokhoz. A család, mint a béke és a kiengesztelődés hordozója. A kérügma állt a lelkipásztori napok fókuszában. Hogyan adjuk át az örömhírt? Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Dr. Tomka Ferenc Istenkeresés a magyar irodalomban. A könyv ajánlása. A rendszerváltozást megelőző évtizedek oktatás és kultúrpolitikája figyelmen kívül hagyta vagy elhallgatta irodalmunk nagyjainak transzcendens iránti érzékenységét. Ezzel a magyar irodalom igen fontos vonulatát szorították háttérbe, s a vallásos líra olyan költő óriásait sajátították ki egy istentagadó ideológia számára, mint Ady Endre, Tóth Árpád vagy József Attila. Dr. Tomka Ferenc rendhagyó irodalmi sétája Balassi Bálintól a 20. század végéig vezeti az olvasót, hogy bemutassa, bár költőinkben más földi és metafizikai hatalmasságok is küzdöttek, Isten soha nem hallgatott el bennük. Időről időre felszínre bukkant verseikben. Balassi korában a vallásosság még természetes a költészetben. Rákóczi Ferenc, a katolikus fejedelem lírája, elválaszthatatlan Istentől. Ám sokak számára újdonság lehet Petőfi Sándor, vagy az ateistának tartott Csokonai Vitéz Mihály másik arca, és újdonság lehet az istenkereső József Attila vagy Ady Endre, akiket a szocialista irodalomoktatás évtizedeken keresztül a munkásmozgalom költőiként mutatott be. Dr. Tomka Ferenc művét elsősorban fiataloknak ajánljuk, kiegészítő olvasmányul az irodalomtankönyvekhez. Ugyanakkor ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék mélyebben megismerni költészetünk egy fontos vonulatát, a vallásos lírát. A könyv előszava. E válogatás célja és lehetőségei. Sok évvel ezelőtt, még a kommunista vallásüldözés korában, fiatalok kértek arra, hogy beszéljünk a magyar költők, írók, istenkereséséről, mert erről irodalomórákon semmit nem hallanak. Bár a téma mindig érdekelt, mivel nem vagyok szakember, összefoglaló segédanyagot kerestem, amelyben a kérdést feldolgozták. Kerestem, de hiába. találtam antológiákat vallásos versekkel, de a témáról szóló összefoglaló áttekintést nem. Így először a téma szakembereihez fordultam, kérve, hogy állítsanak össze egy ilyen anyagot, majd jobb híján kénytelen voltam magam, eddig ismereteim és az elérhető megbízható források segítségével egy vázlatot írni a kérdésről. Sarkalt ebben, hogy széles körökben tapasztaltam az igényt egy ilyen fajta feldolgozásra. Így jött létre az alábbi összeállítás 1972-ben a teljesség igénye nélkül, egyszerűen azért, hogy legalább némi bepillantást nyújtsak a körülöttem lévő fiataloknak a jelzett témában. Az anyag fogadtatása nagyon jó volt. A kommunista diktatúra alatt az egyház évente legfeljebb néhány könyvet adhatott ki. Ezért az első időben a középiskolások és egyetemisták gépelve sokszorosították a kötetet, több mint 100 példányban, és adták tovább az ismerőseiknek, akkoriban egy ilyen könyv gépelése és terjesztése tilos és súlyosan büntetendő cselekmény volt. Később kétszer is mód nyílott hivatalos engedéllyel a sokszorosításra az Egri Hittudományi Főiskolán teológusoknak szánt segédjegyzetként, kétszer 600 példányban, s ez is rövid időn belül elfogyott. Később Magyarország határain kívül is, Erdélyben és Délvidéken több mint 1000 példányban sokszorosították. Ezután nyomdai kiadások következtek az Életkiadónál Bázelben 1988-ban, Újvidéken az Agape kiadónál 1990-től második kiadásban, Szegeden a Szent Gellért kiadónál második kiadásban, végül a Szent István Társulatnál 2003-ban és 2006-ban második kiadásban. Így a jelenlegi a 8. nyomdai kiadás. Az előző kiadásokhoz viszonyítva, a 2006-ban megjelent bővített, átdolgozott kiadásban a legtöbb fejezet bővült, kicsit jobban részletezte a témánkat érintő életrajzi adatokat, idézett újabb tanulmányokat, és található benne néhány új fejezet is, például Petőfi Sándorról. A jelen 2015-ös kiadás ismét néhány kisebb pontosítást, kiegészítést tartalmaz. Reméljük, hogy ez az összefoglalás újra segítséget fog nyújtani a fiataloknak és mindazoknak, akiket a téma érdekel. És fontos is, hogy érdekeljen a kérdés minden irodalmat szerető, hívő embert. Hiszen amikor az irodalom, illetve a költészet egyre inkább hozzátartozik az általános műveltséghez, a kereszténység vagy a vallás iránt érdeklődőknek nem lehet nem tudniuk arról, hogy neves íróink és költőink számos alkotása mély istenkeresést, olykor mély kereszténységet tükröz. Bevezetőben szükségesnek látszik még két megjegyzés, egyrészt erről a válogatásról, másrészt a benne foglaltak mondani valójáról. Ami az összeállítást illeti, az itt következő anyag, a magyar irodalom elsősorban a költészet nagyjai közül azokkal foglalkozik, akiket illik ismerni, illetve akikről minden középiskolásnak tanulnia kell, és akik a vallás vagy istenkeresés szempontjából különösen jelentősek. Közülük is mindenek előtt a nagyobb érdeklődésre igényt tartó 19.-20. század költőivel foglalkozunk alaposabban, a régebbiekkel csak érintőlegesen. A vázlatosság és rövidség igényéből következik, hogy az összeállítás nem ismerteti az egyes írók-költők teljes munkásságát vagy életrajzi adatait. Ezeket tartalmazzák a középiskolás és egyéb irodalomtörténeti tankönyvek. Az összes a témánkban jelentősebb vers szövegét sem áll módunkban idézni. Adinak és József Attilának például számos szép istenes verse van, amelyeket meg kellene ismernünk, itt azonban közülük többnek csak a címét adhattuk meg. Mivel a legnagyobb költők verses kötetei a legtöbb fiatal könyvespolcán is megtalálható, reméljük, a vers címek megjelölése mindenki számára lehetővé teszi a versek kikeresését. Ami az összeállítás eszmei mondani valóját illeti, válogatásunk egyrészt az egyes írók Istenhez, valláshoz való viszonyának ismertetését tűzi ki célul. Másrészt rá szeretne mutatni arra, hogy amint ez a sok költő műveiben megfogalmazódik, az emberi lélek mélyén ott sajog a vágy, a teljes igazság, szeretet, megértés után, egy végtelen valaki után, aki tökéletesen megért és szeret, illetve a tökéletes béke és testvériség országa után, az anyagon túli világ, az örök élet után, ahol a lélek megtalálja azt, amit egész életében keresett. Ahogyan Juhász Gyula írja, valahol lenni kell egy lakomának. Hová hivatalos? Kit idelen halálba üzött az éhség, a bánat, a reménytelen szerelem. Valahol lenni kell egy palotának. Hová bejáratos, kit idelen minden örömből és fényből kizártak, s elhult a rögös út felen. Valahol lenni kell egy orgonának, melyen majd egyszer befejezhetem a dallamot, mely itt halálba bágyott, s amely az életem nekem. A vers címe Szimpozion. Néhány költő vallásosságával vagy Isten keresésével kapcsolatban ugyan gyakran halljuk az ellenvetést, hogy ő csak a betegséggel vagy a halállal szemben a félelem hatására fordult egy maga alkotta mencsvárhoz, Istenhez. De vajon nem kell-e megfordítanunk ez esetben a kérdést? Ha a léte e mindenki számára alapvetően fontos kérdéseire, mint a szenvedés és halál, sehol sem találunk megnyugtató választ, csak Istennél, s ha az ember legalábbis e határhelyzetekben ösztönösen érzi a felsőbb lény felé fordulás szükségét, akkor nem joggal következtethetünk-e létére. Ilyen összefüggésben logikus Adi megállapítása. Lehetetlen, hogy senkié vagy az emberé az élet, írja a Menekülés az Úrhoz című versében. Az anyagon túlra mutató keresést nyilvánvalóan egy létező és anyagon túli valakinek kellett beleírnia az emberi lélekbe. Balassi Bálint 1554-től 1594-ig élt. Balassi a 16. század legnagyobb magyar költője, írja dr. Tomka Ferenc, Istenkeresés a magyar irodalomban című könyvében. Majd így folytatódik. A magyarországi reneszánsz második korszakának nagy alakja. A magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelője, a magyar irodalom első klasszikusa. Protestáns főúri családból származott, de érett férfi korában egy nagyon kalandos harcok, perek, változó szerelmek közt hányódó élet derekán mély meggyőződéssel a katolikus hitre tért 1585-ben. Hiszem és vallom, amit a katolikus egyház élt és él, mely hitvallást, ahol szükséges, nem habozok életemmel és véremmel állítani és vallani. Vallja az esztergomi káptalan előtt 1586. augusztus 24-én. Házasság kötésére készülve 1584-ben írta egyik legnépszerűbb vallásos énekét, melynek címe Bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét. E vers az Istenhez visszatérni kívánó, korábbi bűneit bánó ember imádsága. Kéri az Urat, fogja meg a kezét, mert csak őt akarja követni. Sírva kér tőle bocsánatot bűneiért, és azt tanácsolja mindenkinek, hogy egyedül csak benne higgyünk, mert csak benne találjuk meg békénket. A verset imádságként közölték katolikus, protestáns, unitárius imakönyvek egyaránt. Vallásos versei gyakran a zsoltárok lelkületét, témáit idézik. Kiemelkedően szépek a Szent Háromsághoz írt himnuszai. Az elhagyott ember könyörgései ezek, aki egyedül Istentől remél segítséget. Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem, mert körülvet engem szörnyű veszedelem. Segedelmem, légy mellettem, ne hagyj megszégyenednem. Élete utolsó korszakában, egy mindvégig viharos út vége felé, megjelenik verseiben a halálra készülődés gondolata, a könyörgés a jó halálért. Legmegrázóbb az a verse, amelyet azután írt, miután Esztergom ostrománál súlyos sebet kapott. Sebe elfertőződött, bűzét maga is alig bírja elviselni. kínjában az Úrhoz fordul. Íme kioldoztam, s te elődben hoztam fene öttesebemet, kit csak te gyógyíthatsz, életre fordíthatsz, szánt keserves fejemet. Utolsó óráiról Rimai János költő barátja számolt be, s énekelte meg azokat. Buzgón meggyónt, áldozott, felvette a betegek kenetét, s kérte, hogy gyermekét a Jézus Társaság iskolájában neveljék. 1594. május 30-án halt meg. Utolsó szavai ezek voltak. Krisztus meghalt, én érettem, és én hogyan kételkedjem. A te katonád voltam, Uram, és a te seregedben jártam. Balassi első munkája egy luteránus prédikátor által írt vallásos elmélkedéseket tartalmazó könyv fordítása volt. Ennek címe Beteg lelkeknek való füves kertecske. Ez volt az egyetlen könyve, amelyet életében kinyomtattak, de ez haláláig három kiadásban jelent meg. Hagyatékában egy katolikus művet találtak, egy 1581-ben vértanúvá lett angol jezsuita atyakönyvének megkezdett fordítását, melyben a szerző a katolicizmust védelmezi a hitújítókkal szemben. A könyv lábjegyzetében azt írja dr. Tomka Ferenc író: e fordítást Dobokai Sándor adta ki Bécsben 1607-ben. Dobokai jezsuita pap volt, aki Balassi mellett állt utolsó óráiban, és feljegyezte halálának körülményeit és utolsó szavait is. A könyv 1994-ben jelent meg újra Budapesten. Visszatérve Balassira, költeményeinek témája a szerelem vagy a vallás, és egyetlen vitézi éneke a végek dicsérete. Vallásos verseinek alapvonása a bűnbánat és az Istenbe vetett bizalom. Értékesek Zsoltár fordításai is. Részlet a zarándokoknak vagy bujdosónak való énekből. Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten, ki előttök mentél tüzes oszlopképben, ígéret földjére vezérelvén szépen, kalauzok voltál minden szerencséken. Te adtál csillagot három szent királynak, vezérül is angyalt ifjú Tóbiásnak, Heródes előtt futó Szűz Máriának. Te voltál vezére minden zarándoknak. Könyörgök, nékem is, hogy légy már vezérem, mert én bujdosni űz, nagy bú és szemérem. Én Istenem, ebben ne vesszen el vérem, őrizd meg gonosztul, felségedet kérem. Jártamban, költömben, hogy csak reád nézzek, bumban, örömemben reád figyelmezzek, s jó gonosz szerencsét csendesen viseljek, soha semmi helyen el ne felejtselek. Következő alkotó Zrínyi Miklós, 1620-tól 1664-ig élt. Zrínyi életéből és művéből a cselekvő hazaszeretet és a mély vallásosság sugárzik. Egy személyben misztikus, égi víziókkal kapcsolt lélek, mint századának legnagyobb költői közül többen, ugyanakkor reálpolitikus. Vadcsatározásaiban a feszületről lehajló Krisztus nagyobb dicsőségét keresi, és misztikus költészetében is a végvári vitézeket akarja hadifortélyokra tanítani. Minden mozdulat a szolgálat. Szolgálat abban az átvitt értelemben, mint mestereinek, a jezsuitáknak az élete, isteni szolgálat az eszme szolgálata. Írja Szerbantal a Magyar Irodalom Történet című művében. Zrínyi nagy művének, a Szigeti Veszedelemnek alapeszméje vallásos eredetű. Isten bünteti a magyart hitehagyásáért, bűneiért. Látta az magyarnak álhatatlanságát, megvetvén az Istent, hogy imádna bálvánt. De ha hozzátérnek, megbánván bűnöket, halálról életre, is még hozom őket. Jaj, török néked haragom veszélyének. Te vagy, de eltörlek, ha ezek megtérnek. Valóban Zrínyinek és vitézeinek derekassága, majd mártír halála, váltság a nemzet bűneiért. Jellemző a költő célzatosan vallásos ábrázolására, hogy Zrínyi az eposzban nem mint hadvezér jelenik meg először, hanem elvonultan, amint a feszület előtt imádkozik, és Isten kegyelmét kéri önmaga és a harcoló magyarság számára. A megfeszített Krisztus e szavakkal válaszol imádságára. Hozzám vészem én már azt te szép lelkedet. Magad is kívánod, s így jobbnak esmerted. De hogy még fényesebb korona fejedet tisztelje, ím néked adok így kegyelmet. Mártíromságot fogsz pogánytól szenvedni, mert az én nevemért fogsz bátran meghalni. A nemzetet megváltó mártír halál a katolicizmusnak és Szent Pálnak azon tanításában találja alapját, hogy a szentek érdemeiért az Úr megkegyelmez a bűnösnek. Vesd össze a Kolosszeiekhöz írt levél első 24. részével. A költeményben szereplő magyar hősök a keresztény eszméknek megtestesítői, életükkel bizonyítják mélységes hitüket, és cselekedeteik állandóan Istenre irányulnak. A vitézek is a győzelem boldogító érzésével halnak meg. Mind ennyi között is egy jaj kiáltás nincsen, mert nagy vígassággal s örömmel hal minden. Az ég angyalai a teljes úton, a szivárvány kapun átviszik a hősi halált halt lelkeket Isten elé, ahol az egész angyali kar szép muzsikát kezdett. Zrínyinek e személyes hite már az eposz elején megfogalmazódik. Az, ki Istentől fél, soha meg nem halhat, hanem örökkön él, írja. Az eposz megkívánta csodálatos elemek is, igazabbak, őszintébbek, mint a világirodalom más eposzainak, Deus ex machinája. A költő valóban hitt azokban az eszmékben, amelyek eposz a cselekményét irányítják. Ő az íráshoz is úgy kezdett, hogy a szent szűzhöz fohászkodott. Agypennámnak erőt úgy írhassak, mint volt, kezdte művét Zrínyi. Zrínyi műve így nem csak a barokk jellegzetes műfajának, az eposznak első nagy alkotása hazánkban, hanem a magyar vallásos költészetnek is egyik első dísze. Zrínyi értékrendjét szemlélteti az eposzban a következő felsorolás sorrendje is. Harcolnunk pedig len, nem akarmiokért kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért, urunkért, feleségünkért, gyermekeinkért, magunk tisztességéért és életünkért. Mély hitéről tanúskodik több verse például a Feszületre című himnusza, és Izsák nevű kisfia halálára írt Elégia című verse is. A lábjegyzetben megjegyzi, az irodalomtörténészek felteszik a kérdést, vajon Zrínyinek volt-e Izsák nevű fia, vagy csupán az ószövetségi párhuzam kedvéért szerepel ez a név. Feszületre részlet. Sírtál már eleget lám Ariannáért, fogyattad könyvedet csak egy violáért. Csak meg nem változtál, mint biblis semmiért, édes múzsám, fűért, s rothadó eszközért. Híd most ki magadból könyvedet nagyokért, árasz kataraktát szemedből méltóért azért, ki köröztfán függött bűneidért. Az, ki Istened volt, meghalt váltságodért. Hogy nézhetsz emberre, ember teremtője, így téged megcsúfolt ő hitetlensége, annyi sok vett jókért, mint tengerfövenye, mint latrot, mint tolvajt feszíte köröszre. Onnan is mutattad, igaz juhász voltál, veszett nyájor után magasról vigyáztál, atyádnak vétkekért sokat imádkoztál, és elfelejtkezni vétkünkről akartál. Virágzott tested is, halálos sebektől, ázott a szemed is igen bőv könnyektől, szájad megkeserült, az mérges ecettől, bajt vittál, harcoltál halállal. vitézül. Vitézek, Istene, te függsz a körösztfán, ki győzedelmes vagy, s ezer sereged van. Hun kardot, fegyvered, hun vitézséged van, hun van angyali kar, hun istenséged van. Hely, mert ezeket mind fottig letetted, égi hatalmadat, nagy istenségedet, az emberi testet magadra fölvetted, azért, hogy hulladhast érettünk véredet. Azért, hogy poklokban láttad, merültünk volt, azért, hogy mi lölkünk örökségre megholt. Szállottál le égből. Az hun lakásod volt, függötté köröztfán, az kint tested megholt. Elégia Izsák nevű kisfia halálára. Elég volt Istennél Ábrahám jókedve, fiának halála, mert meg volt engedve. Másképpen vagyok én Istentől büntetve, avagy talán inkább Istentől szeretve. Megláttál kis Izsákot, és megszereté, karangyalok közibe el is viteté. Ezt az áldozatot mennyben helyezteté, paradicsom kertiben ültetteteté. Tudom, miért köllött most szintén az Úrnak paradicsom kertiben kis virág Izsák. Tavasszal ugyanis virágot plántálják, ültet is most ültetik kis dedangyalkák. Virágjában megmarad mindenkor ottan, itt pedig az földön lett volna hervadtan. Ottan örök öröme neki az Úrban, itt búbánat ültet verné a világban. Így akarta Isten, az ember mit tegyen? Vele nem pörölhetni, az mi dolgunk nem más, csak mint pironkodás, mindent el kell szenvedni. Mind jóért, köröztért és bal szöröncséért az Istent köll áldani.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 19. részét halljátok, melyet Kútvölgyi Erzsébet olvas fel nektek.
Az utca kihalt volt, csendes, néptelen. Hiába tündököltek a kirakatok, nem volt, aki csodálja őket. Pedig a lépes méz cukrászda kirakatában például olyan kacsalábon forgó mézes kalács váracska pompázott, hogy Böbe bármennyire sietett is, kénytelen volt néhány percig ott elidőzni. Annyira elmerült a váracska csodálatában, hogy összerezzent, amikor váratlanul morzsa vakkantott a háta mögött. Boldog ünnepeket, Böbike! Messziről azt hittem, hó hullott a nyakadba. Most látom csak, hogy sál.
Leontintól kaptam, dicsekedett Böbe. Olyan aranyosak mind. Kukkancs be te is a szerkesztőségbe. Biztosan megkínálnak szamócalikörrel.
Morzsa bosszusan legyintett. Nem érek most rá. Azt a csivés sompolyogit kell szemmel tartanom.
Cicamica mondta, hogy erdei rigmusokat énekel.
Igen, közben meg kilesi, melyik kéményben füstölnek sonkát. Tavaly karácsonykor is jó néhány padlást végigfosztott a cimborájával.
Szegény Morzsi, sajnálkozott Böbe, és még ő akar téged láncra veretni?
Ebben a pillanatban a mellékutca sötétjében ének szó csendült. Minden odú, minden fészek, hirdesse a békességet.
Ez sompolyogi, komorult el Morzsa. Ahogy a hangját hallom, mindjárt ugathatnékom támad.
Nem csodálom, mondta Böbe megértőn. Ha én kutya volnék, meg is harapnám. No, megyek, Cica-mica vár.
Elbúcsúzott morzsától, és tovább ment.
Milyen jó volna, ha Sompolyogi háza összedőlne, és Sompolyogi elköltözne innen az utcából,
gondolta őszinte vágyakozással.
Akkor Cica-micát könnyű volna morzsával kibékíteni, mert nem lenne, aki morzsa ellen tüzeli. Milyen jól játszhatnánk mindig hármasban.
Távolról még egyre hallatszott Sompolyogiék elnyújtott éneke.
Legyen jóban minden szomszéd, senki ne is szivakodjék.
Böbe meggyorsította lépteit, hogy ne hallja. Szinte futva ment az utcán. A köcsökház körül magasan állt a hó, csak egy keskeny kitaposott ösvény vezetett az ajtóhoz.
Jé, Cica-mica, hát te nem is söpröd a havat?
Kérdezte Böbe az elébe siető cicát. Az megrázkódott.
Brrr, olyan hideg van, én ilyenkor csak a kályha mellett érzem jól magamat.
A cserépkályhából csak ugyan kellemes meleg áradt. Cica-mica mindjárt odahúzott egy párnát, és Böbével együtt letelepedett.
Ma nem gyújtunk villanyt, mutatott a vékony kis karácsonyfagyertyára, amely a televízió készülék tetején égett. Így sokkal hangulatosabb. Persze, villanynál jobban láthatnád a bélyegeimet, mondta Böbe, miután kirakosgatta a holmikat a szatyorból. Ne gyújtsunk mégis!
Ó, nem, a világért sem, tiltakozott Cica-mica. Látok én a sötétben is.
Azám, most jut eszembe, hogy amit neked hoztam ajándékba, azt úgyis sötétben kell nézni, kuncogott Böbe, és átnyújtotta Cica-micának a világító betűs naptárt.
A naptár számai és betűi zöldesen foszforeszkáltak a homályban.
Ó, de szép! Köszönöm szépen, örvendezett Cica-mica. Most végre tudom, milyen nap van. Az igazat megvalva, a karácsonyt is csak arról vettem észre, hogy a lépesmész cukrászda kirakatában megjelent egy kacsalábon forgó mézes kalácsvár. Igen, azt én is láttam, bólogatott Böbe. De hát nem hallgatsz rádiót? Nem nézel televíziót?
Á, mostanában mindig kutyáknak való műsort adnak. Régi csontfaragásokról készült filmeket, meg ilyesmit. Hát érdekel az engem.
Mutasd inkább, mit kaptál karácsonyra?
Böbe boldogan rakosgatta ki a szőnyegre az albumot, a bársony csirkét, a lányregényt. A sálat a nyakába tekerte, hogy jobban mutasson.
Ezt Leonti maga kötötte, álmélkodott Cica-mica. Álom szép. Felpróbálhatom.
A sál Cica-micának is nagyon jól állt, különösen amikor a fejére tette, és kijelentette, hogy ő most hókirálynő, Böbe pedig hópehely, amely körülötte táncol.
Énekelhetem, hogy hullapelyhes fehér hó? Kérdezte Böbe.
Természetesen.
Hát ez nagyon jó játék volt. Cica-mica fenséges léptekkel vonult végig a szobán, képzeletbeli alattvalók felé biccentve, Böbe pedig a karácsonyi dalt harsogva esetlenkedett körülötte.
Cica-mica szerint a hópelyhek időnként bukfenceznek is, és Böbe visongva bukfencezett a szőnyegen.
Vitorláshajót is lehetett a sállal játszani. Cica-mica fogta az egyik végét, Böbe a másik végét, és lobogtatták, mintha a szél dagasztaná. Cica-micának később az jutott eszébe, hogy fejére csavarja a sálat turbánnak, mintha indiai macska volna.
És én mi legyek? Kérdezte Böbe izgatottan.
Terítsd magadra a csíkos fürdőköpenyemet, és tigris leszel.
Ezt kellett Böbének. Hátán a csíkos fürdőköpennyel négy kézláb mászkált a szobában, és nagyokat ordított.
Azt játszották, hogy a tigris el akarja rabolni a bársonycsirkét, de Cica-mica felmászik vele egy fára, vagyis a szekrény tetejére, és a dühött tigris hiába ugrál a fa alatt, nem kaparinthatja meg a csirkét.
Ez valami egészen kiváló játék volt, csak hogy a nagy ugrálásban Böbe megéhezett. Eszébe jutott egy másik nagyon kellemes játék, amit azelőtt gyakran játszott Cica-micával.
Főzöcskézzünk, ajánlotta. Olyan éhes vagyok.
Kedves gyermekek, ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 19. részével búcsúzunk tőletek, melyet Kútvölgyi Erzsébet olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
Zapszalma, négy csillag közt azonban. Csiribiri, csiribiri, bojtorján, lélek lép a lajtorján. Csiribiri, csiribiri, szellőlány, szikrákokban vángot hány. Csiribiri, csiribiri, fűtkatlan, szárnyatlan, száj sűt kappan. Csiribiri, csiribiri, lágypaplan,
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. Most az adventi időszakról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelkigazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó, Domán Vivien.
Az advent a várakozás időszaka. Az ószövetségi néppel együtt várjuk, hogy eljön a Messiás, aki megszabadít, aki megvár bennünket. Várjuk karácsony ünnepét is, hiszen itt lesz karácsony, a szeretetnek az ünnepe, Jézus Krisztust ünnepeljük együtt a család, megvan a meghittség, a pihenés is. Másrészt viszont is ez az igazi tartalma az adventi időszaknak, várjuk Jézus Krisztus második eljövetelét. Nem tudjuk, mikor jön el, nem tudjuk sem a napot, sem az órát, de Jézus megígérte, hogy eljön, és akkor lesz a világ vége. Amikor várakozni tanulunk, akkor több dolgot is el kell sajátítanunk, ami mind az emberségünknek fontos, mind pedig a lelkélet szempontjából jelentős. Várakozni és dönteni. Ha megnézzük a mai fogyasztói társadalmat, akkor itt minden felgyorsul, mindent és azonnal. Amire régen várni kellett, akár az, hogy gyümölcs beérjen, most már meg lehet kapni. De itt a mobiltelefon minden olyan gyors, valahová megyek, keresnek, választ várnak, azonnal válaszolnom kell, én is elvárom, hogy válaszoljanak, valamit kérek, valahová utaznom kell, jön az e-mail, minden olyan gyors. Gyorsak a kihívások, és gyorsan kell rá reagálni. Én ezt várom el másoktól, de a világ is ezt várja el tőlem. Aminek részben megvan az előnye, hogy minden gyors, másrészt viszont lelkileg azért megterhelő. Gondoljunk bele, valaki például elmegy Budapestre, utána kocsival másik városba, hazatér, emberekkel találkoztam, közben elmentem a másik helyre, és érzelmileg sokszor nehéz átállni, valahová megérkezni. És valaki ilyenkor hazaérkezik, akkor fáradt, tele emlékekkel, mindenféle érzelmi kuszossággal, mert nem sikerült megérkeznem sehová, itt a család, ők ugyanezt élik át, közben még valaki telefonál, barátok, rokonok, munkahelyről, és nem tudok megérkezni. Minden olyan gyors. Mindent gyorsan, azonnal várnak el tőlem. És ebben a lelkületben, az azonnali lelkületben nagyon nehéz várni valamire. Például várni arra, hogy az imában milyen kegyelmeket kapok. Leülni, nyugodtan imádkozni legalább egy fél órára, mert olyan időhúzásnak tűnik. Amikor írok valamit, SMS-t, valamit, megkérdezek Google, valami, bármit, okostelefon, egyből adja a választ. Nem kell várni, én azonnal akarom. És nehéz arra átállni, hogy az Isten nem így működik. Persze ő mindeneknek a teremtője is ura, de hogy megérkezem, lecsendesedem, próbálok ráfigyelni, imádkozom hozzá, alázattal kell ott lennem, hiszen elvárásaim lehetnek, de ezt ő úgysem fogja teljesíteni, hanem csak kérésem lehet, meg vágyakozásom az Isten után, ott minden lelassul, és itt nehéz átállni arra, hogy mit kapok én meg, mert minden más területen viszont gyorsan és azonnal akarok mindent, azonnal akarok megszerezni. Ez az egyik oldala, ez a felgyorsult világ, amiben nehéz lelkéletet élni, mert annak idő kell, lelassulás, csendesség, és arra nehéz átállnom, nem ehhez vagyok hozzászokva. Másrészt viszont az adventi időszakban, és persze az egész életünket átöleli, valamikor nem várakoznunk kell, hanem döntenünk. Akár azonnal, akár rövid távon, vagy mindenképpen meghatározni, hogy ennyit időt adok magamnak, és ezután dönteni akarok. És láthatjuk a világban ezt a kettősséget, hogy egyrészt nagyon gyors minden, másrészt, hogy vannak főleg egy egzisztenciális tényezők, ahol emberek sokáig várnak. Például a munkahely, iskolába is, persze tanulni kell, de még ezt elvégzem, hát ha az is jó lesz, párhuzamosan felveszem, majd meglátom, most elkezdtem, de most nem folytatom tovább, majd lehet, hogy későn, várok, mert megtehetem, mert úgymond van háttér, ahová van hazamennem, tudnak adni, enni, tehát gondoskodnak rólam, otthon tudok lenni, nem vagyok rákényszerítve arra, hogy most már vállaljak felelősséget, valamit fejezzek, bekezdjek el dolgozni, közben még lehet tanulni, továbbképezni magamat, sok mindenre van még lehetőségem, meg szükséges is, de vállaljak felelősséget, és lépjek az életemben. És azt hiszem, hogy elég sok embert érint, amit úgy neveznek, hogy a regresszió. Ez azt jelenti, hogy már egy döntést meg kellett volna hoznom, de nem hozom meg, nem merek felelősséget vállalni, hanem egy előző lelkiállapotban vagyok, és például szoktam mondani, ez a Mama Hotel, otthon vagyok, pedig már a korom úgy meg lenne hozzá, hogy munkahelyem legyen, hogy családom legyen, és hogy előre lépjek valamilyen szinten. Nem azért, mert az idő önmagába sürget, de vannak biológiai meg emberi tényezők is, amit azért jó figyelembe venni, amikor az életünket tervezzük. És így a munkahely, a tanulás, a másik pedig a család tud tragikussá válni, amikor valakik húzzák az időt. Ennek többféle oka van. Kétségtelenül a tanulásra az idő kitolódott. De ott a bizonytalanság is kit választak. Mindenki iskolába ül, aki ezt tanul, ő azt tanul, akkor összeházasodjunk, ne, költözzünk össze, majd meglátjuk egymást, de nem ígérünk egymásnak semmit, közben mint két diák együtt él, de családot még nem akarunk, gyermeket nem akarunk, házasság, hát majd lesz valamikor, majd mi arról nem is gondolkodtunk, majd lehet, hogy majd később, de már 20-30 évesek vagyunk, van, aki már 40 éves is, és annyira relatívvá válik, hogy most kell házasság, nem kell, meg vagyunk együtt, majd meglátjuk, meg lehet, hogy meg sem fogok házasodni, amúgy sem divat már, nagyon sok félét hallok, vagyis, hogy valaki nem mer dönteni, nem akar dönteni, csak húzza az időt, nem mer felelősséget vállalni, mert azt gondolja, hogy elköteleződni valaki mellett, valami mellett, az mindig rossz, az mindig megkötöz, onnantól kezdve vége a szabadságomnak. Pedig alaptétel, hogy az elköteleződés a legnagyobb szabadság. Mert elköteleződtem valami mellett, valaki mellett, és onnantól az életemnek nagyon sok része most már új lehetőségek megszűnnek. Most már ez a nő lesz a feleségem, ez a férfi lesz a férjem, sok minden adódik ebből a személyből, hogy hol lakik, utána lesznek gyermekeink, sok minden meghatározott lesz, de úgy vagyunk megteremtve, hogy valakinek egy férje legyen, egy felesége legyen, legyenek gyermekei, és ezen az úton az élete itt teljesedjék ki. Persze több más összetevője is van. Aki mindig nagyon sok mindent szem előtt tart, hogy még annyi mindenkit elvet, annyi lehetőségem van, habár soknak tűnik, mégis szűkül a kör, és nagyon könnyen úgy két szék közé ülhetek később, mert ki tudja, hogy mi lesz, hogy már nem is lesz kedvem, már elvesztettem a lelki rugalmasságomat, hogy családom legyen, vagy ha a hölgy idősebb, akkor már nehezebben vállal a gyermeket, lelkileg is, biológiailag is fél attól, hogy egészséges lesz-e még, ha 30-40 évesen vállalok. Sok minden félelem előjön. Már régen meg kellett volna hozni a döntést, de csak halogatok, és persze nem tudok arányokat, de azt látom, hogy elég sok ember szenved ettől. Összetett kérdés ez, hogy ki miért halogat, ki miért akar megnősülni, nem akar, kit választ. Tudom, hogy nem olyan könnyű választani, de hogy eléggé úgy tendenciává vált ez, hogy halogatni, majd ha lesz jobb, majd meglátjuk, még nem döntök, hát ha lesz még jobb, meg még élni akarok. Sok mindent hallok ezzel kapcsolatban, hogy ki hogyan akar élni. Ahhoz, hogy valaki érett személyiség legyen, és az érettségben tudjon növekedni, egyrészt meg kell tanulni várakozni, akár az igényeit, az ösztöneit is úgy késleltetni és úgy megélni, és hogy várakozni, és valamire várok, ahhoz még kell ennyi idő, vagy udvarlunk, például 2 évig, élünk tisztaságban, de utána megházasodunk, össze is költözünk, és lesznek gyermekeink, és elköteleződünk. Tehát, hogy visszatartani, késleltetni valaminek a beteljesülését, várakozni, másrészt pedig tudni dönteni, és itt is megszületett a döntés, hogy megismerkedtünk, most már úgy ismerkedjünk, úgy járjunk együtt, hogy most már mi házasságra készülünk. És tegyünk meg mindent, hogy jól megismerjük egymást, lelkiekben összecsiszolódjunk, hogy tényleg egy valóban jó házasság legyen. Adventi időszak, várakozni, késleltetni, kinyílni valami felé, másrészt pedig dönteni, döntést hozni, felelősséget vállalni. Ez a kettő együtt van jelen az adventi időszakban, de együtt van jelen az egész életünkben is. Tudjunk várakozni, és tudjunk dönteni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa most az adventi időszakról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.